Stefura Erzsébet, óhajom! Szeretném, ha nagy fa lennék a kertedben, Istenem. Ágaimmal betakarnám, aki fáradt, védtelen. Világítani szeretnék a sötét ösvényeken. Aki eltévedt, veszélytől talán meg is menthetem. Ha neked szolgálok, Uram, célomat elértem. Másokat boldoggá tenni, segíts, Istenem!
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Nyitja a sor, dúdoló, dúdolgatni harpan, simogatni szépen, ringadozni ölben, dúdózkodni szélben, kuporogni hóban, melegedni télben, elterülni földön, Isten tenyerében. A Biblia, Isten szava, Bibliából Isten szól hozzám. Engem szeret, téged szeret, engem is, téged is nagyon szeret. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy a egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16.
Köszönöm. Köszönöm, Istenem, hogy gondod van reám. Bajban, nyomorban vigyázol reám. Nehéz próbák közt is őrzöd gyermekem, áldom, magasztalom szent, szent nevedet.
Nyisd ki a kezed, csukd be tenyered, nyisd ki a kezed, csukd be tenyered. Most tapsoljuk egyetekről, óvatosan összetettük, nyisd ki a kezed, csukd be tenyered. Kulcsoljad össze, és tedd az öledbe.
Thank you. Nagyon szépen köszönjük a Sziványbálint csoport ilyen szép szolgálatát, énekeit, bizonságtételét, ügyesek voltatok, és köszönjük a kedves szülők közleműködését, köszönjük a felkészítő pedagógusok, munkatársak munkáját. Most folytassuk ének szóban az istentiszteletünket. 229. dicséretre gondoltam, ezt énekeljük el mind a három versével. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Így helyünkön maradva fohászkodjunk. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk, tegnapi és mai új szövetségi ige szakaszunkból, a János írása szerinti evangélium 3. fejezetének 31-től a 36-ig, illetve a 4. fejezet első 10 verséből. Isten igéjét hallgassuk helyünkön maradva, nyitott szívvel, nagy figyelemmel.
Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek, arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadja bizonyságtételét, az pecsétet tesz arra, hogy Isten igaz, mert aki Isten küldött, akit Isten küldött, Isten beszédeit szólja, mert annak ő bőségesen adja a lelket. Az atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta a Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó léted, de tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet.
Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben, feleljünk rá imádságban. Csendesedjünk el, így a helyünkön maradva.
Drága szerető mennyei atyánk, hálával szívünkben érkeztünk majd hozzád, hiszen gondoskodó szeretetedet minden pillanatban érezhetjük. Áldjuk a te neved a hétköznapokban is, hiszen te vagy az, aki ha nehézséget állítasz elénk, akkor is figyelsz ránk, és úgy formálod életünket, hogy az erőt adjon nekünk. Köszönjük neked a családokat, a gyermekeket, és kérünk, áld meg gondoskodó szereteteddel intézményeinket, gyülekezetünket. Hallgass meg imánkat fiadért, Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Kedves testvéreim, az igehirdetés meghallgatására készülve a 230. dicséretünkből énekeljük az első versszakot, a 230. dicséretünk első versét, amelyik így kezdődik: áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában. Írva található az olvasott bibliai szakaszban a János írása szerinti evangélium 4. részének a 10. versében. Az Isten igéje iránti tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk meg ezt az idézetet a Bibliából, a János evangéliuma 4. részének 10. versét, ahonnan így szól hozzánk Isten beszéde. Jézus így válaszolt a samáriai asszonynak: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Beszéljünk nyíltan és őszintén, kedves gyerekek és felnőttek. Tudjátok, mit mondott ki itt az Úr Jézus? Azt mondta: ha ez a világ ismerné Isten ajándékát, egészen más lenne. Ha ismerné Isten ajándékát, egészen más lenne. Itt van ez az asszony, aki Samáriából származik. Vízért jön. Nem kellene nappal jönnie, nem került volna ilyen szégyelni való helyzetbe, ha ismerné Isten ajándékát. Tudjátok, azért volt a szégyelni való, mert mindenki vagy hajnalban járt, vagy este. A tűző napon csak azok baktattak ki ehhez a kúthoz, akik kerülték a nyilvánosságot, szégyelték magukat. Hát ilyen ez az asszony. Megvan az oka, 5 férje volt, és akivel most együtt él, az igazán csak élettársa. Kerüli a társaságot, mert sokan ezért megszólták, az életviteléért, az életformájáért. Ha ismerné az Isten ajándékát, nem kellene így jönnie, lehajtott fejjel, titokban a tűző nap melegétől szenvedve. Ha ez a világ ismerné az Isten ajándékát, nem kellene félnie ennek az asszonynak, ennek a samáriai asszonynak, a zsidó Jézustól. Nem volna ez gond, hogy melyik nemzetcsoporthoz tartoznak. A samáriaiak elkülönültek, összekeveredtek korábban, a babiloni fogság idején is otthon maradhattak, kicsit kevert lett a vallásuk, kicsit összekeveredtek más nemzetek fiaival, de aki adott magára valamit Izraelben, az lenézte őket. Ez csak olyan elegy-velegy népség. Ma úgy mondanák, hogy gyütmentek. De mi? Tőzsgyökeresek, mondták a többiek, akiket a Biblia egyszerűen csak zsidóknak nevez. Mi vagyunk valakik. Ha ismerné a világ, ha ismerné Izrael, ha ismerné a magyar nemzet az Isten ajándékát, nem kellene félnie egyik csoportnak a másiktól. Nem lepődne meg ennyire, mint itt ez a samáriai asszony, amikor látja Jézuson, a ruháján látta, hogy ő nem samáriai, és mégis oda megy hozzá. Ráadásul férfi oda megy egy nőhöz. Ez sem volt természetes egyáltalán. Éles elkülönülés volt a férfiak és a nők megítélésében, jogaiban. És erre ez a Jézus zsidó létére oda megy ehhez a lenézett, megvetett idegenhez, aki ráadásul egy nő. Nem kellene félnie a samáriaiaknak, a zsidóktól, és a zsidóknak sem másoktól, ha ismerné ez a világ az Isten ajándékát, de nem ismeri, testvérek. És majd mindjárt látni fogjuk, hogy mi itt, akik elvileg ismerjük, ezért vagyunk itt ezen az alkalmon, mert elvileg mi ismerjük az Isten ajándékát. Ha ez valóságos lenne, egészen másképp élnénk otthon. A társadalomban, a politikában és minden területen. De Jézus mondata mai napig a szívünkhöz szól, és rákérdez, ismered te az Isten ajándékát? Ha ismernénk, nem kéne a nemeknek félni egymástól, nem kellene az emberi csoportoknak, nem számítan, hogy valaki fehér, sárga vagy fekete bőrű, nem kéne tartani a felekezeteknek egymástól, nem kéne külön ökumenikus hetet szervezni, de még a világvallásoknak sem kellene félni a másiktól, ha legalább a kereszténység, akit Krisztusról neveznek kereszténnek, ez a szó ezt jelenti, Krisztusi, Krisztushoz tartozó, ha legalább a kereszténység ismerné a saját ajándékát, a Teremtő Isten ajándékát. Ha ismerné ez a világ, testvérek, akkor a régi rómaiak nem fogalmazták volna meg azt a szólást például, ami mai napig érvényes, homo homini lupus, ember embernek farkasa. Nem kellene így lennie. És nem lenne így. Nem lettek volna háborúk, testvérek. Nem lettek volna gyilkosságok. Nem lettek volna válások sem. Nem lett volna például mondjuk a homoszexualitás úgynevezett homofóbia oka, ami ugye körülbelül azt jelenti eredetileg, hogy valaki idegenkedik azoktól, akik hasonló neműekkel barátkoznak. Egyszerűen ez nem volna kérdés. Ma lassan elválasztóvá válik, lassan harctárgyává válik ez a kérdés. Mit gondolsz erről? Mi a baj? Tudjátok, a samáriai asszony nem látja a kúttól a forrást. Szoktuk mondani, hogy a fától az erdőt, de itt most ténylegesen egy kútról van szó. És tudnotok kell, hogy ez a kút, amit az ószövetségi Jákob adott ténylegesen az ő fiának, Józsefnek, ez ma is ott van egyébként Izraelben, egy bizonyos Askár és Garizim hegy között található, 30 méter mély. Hát nyilvánvaló fizikai értelemben, hogy 30 méter mély kútba nem tud az ember csak úgy belelátni, talán lát valamit ott a mélyén, de például azt nem tudja, hogy hogyan táplálkozik ott a víz. Azért azt ma már tudjuk, hogy két forrása volt igazán ennek a kútnak, az egyik az maga az esővíz, bizonyosítom annak is egy gyűjtőjévé lett, de volt benne egy élő forrás, egy tényleges forrás is. A bibliai időkben élő víznek ezt nevezték, a tiszta forrásvizet. Erre utalít most Jézus. Tehát az élő víz, az a mozgó, buzgó víz, ami kristály tisztán tör elő a földből, vagy egy sziklából. Csak hogy ez a szegény asszony fizikailag sem, és lelkileg sem látja a kúttól a forrást. Aki ott beszélget vele. Nagy F-fel forrás. Mert az az Úr Jézus Krisztus maga. Nem látja, és ha itt tovább olvassátok, majd látjátok, hogy itt elindul egy párbeszéd, most ezt nem idéztük fel, ez a holnapi szakasz lesz. Ott mondja, amikor Jézustól hallja ezt, hogy aki veled beszélget, adna neked élő vizet. Ad nekem, Uram, meg különben, és te honnan veszed? De ha van neked ilyened, ami tiszta, amiben nem keveredik bele az esővíz és mindenféle egyéb szennyeződés, adj nekem ilyen tiszta vizet, nagyon szeretnék ilyet hazavinni. És majd legközelebb kijönni újra, mert az kincs ma is, meg ma újra, tudjátok, de hát ott Palesztinában óriási kincs volt a víz, mert abszolút száraz vidék. Adj nekem ilyet! És Jézus próbálja rávezetni, hát asszony, én vagyok a forrás, az élő víz, az Isten ajándékának a forrása. Én vagyok az Isten ajándékának élő forrása. Gyere, jó helyen jársz, csak értsd meg, hogy itt most már nem a kútról van szó, és nem a H2O-ról, a tényleges vízről. Mi a baj? És erre majd még visszatérek hamarosan, hogy sokszor a kút eltakarja a forrást. És a kút, testvérek, tudjátok mi? A mai kereszténység. A mai kereszténység. És itt igazán nem tehetünk különbséget felekezetek között. De maradjunk még itt ennél, mert mit is ad? Mi az az ajándék, amit itt Jézus mond? Ha ismerné a világ az Isten ajándékát, egészen más lenne. Először is, testvérek, ez az ajándék, ez Isten lelke, a Szentlélekről mondja ezt a Biblia. Például a pünkösdi történetben. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Aztán Pál a második helyen, egy másik helyen azt mondja, hogy az igazság, amit majd mindjárt elmagyarázok, hogy az az elfogadottságot jelenti itt most. Az elfogadottság a második ajándéka az Istennek. Például a Róma 5.17-ben olvasunk erről. És a harmadik, tudjátok, így lehetne mai nyelven mondani, az Isten ajándéka a kegyelem kettes. A kegyelem kettes, ami azt jelenti, hogy átment az illető az életbe. Az életbe. Például a János 5.24, majd idézem. Ott olvasunk erről. Nézzük az elsőt, ha ismernéd Isten ajándékát, tudod, mi történne? Az történne, hogy elismernéd, hogy külső segítség nélkül nem megy neked az élet. Nem kell ilyen magasztosan tudni fejből, hogy akkor az a Szentlélek nélkül nem megy nekem az élet, de itt az Isten tiszteleten azért hadd mondjuk ki. Hát erről van szó, testvérek, nemes egyszerűséggel. A Szentlélek nélkül mi rosszul csináljuk. A legjobb ember is elrontja, hol itt, hol ott, hol amott. Ezt kéne csak elismerni az emberiségnek, hogy a Szentlélek nélkül, Isten lelke nélkül nem megy. Itt a samária asszony élete is ékes bizonyíték erre, de hát nem csak így élünk, mint ő, másképpen. De akkor se jól megy. Hát ő a magánéletét nagyon-nagyon elszúrta. Hát gondoljátok be, azért 5 házasság kötés, és akkor most van egy 6. kapcsolata. Ez már nem is házasság. Hát nem megy. Pedig mehetne. Szentlélek nélkül nem jól működik sem a házasságom, sem a vallásosságom, sem az úgynevezett elismertségem, mert könyöklök, mert harcolok ott, ahol nem kéne, mert sebeket okozok, közben sebeket kapok. mert küzdök az egzisztenciámért, és akkor megengedem magamnak, hogy elvegyek másoktól, mert hogy nekem az jár, vagy másoknak úgy is több van. Szóval értitek, mindig megmagyarázzuk, amikor lopunk, nem? Arra mindig van magyarázat. Nem kellene így lennie, ha ismernénk Isten ajándékát. De nem ismerjük, ahogy ez az asszony se ismerte, és ezért lett olyan az élete, a tied meg olyan, meg az enyém amolyan. De a Szentlélek nélkül nem megy. És ha ezt kimondaná az emberiség, valódi megtérést hozna, hihetetlen átrendeződést, testvérek, nagyban is, akár globális méretekben. De maradjunk csak mi itt a magyar szeretett nemzetünknél, a magyarság körében. Ha ismerné az Isten ajándékát a magyarság, és kimondaná, hogy Uram, a Szentlélek nélkül csináltuk, amit csináltunk, 1001 dolgot. Sajnos azonban azt látjuk, hogy ez a világ, és itt most nem akarom külön kipellengérezni, de hát mégiscsak ti is halljátok a híreket. Az úgynevezett nyugati világ, Nyugat-Európa éppen az ellenkező irányba megy, mint hogy elismerné, hogy a Szentlélekre van szüksége. Éppen az ellenkező irányba. Én nagy örömmel hallottam, hogy Magyarországon két falu is van, amit így neveznek, hogy Szentlélek. Az egyikben már voltam, a másikban még nem. Majd nézzetek után. Na de hát nem a név a lényeg, hanem a valódi, az Úr lelke. Egy verset most csak a szerzőt és a címét mondom, nem olvasom most föl, de érdemes elolvasni, egy francia papköltő írta egyébként, egy bizonyos Michel Coat, hát most hadd betűzzem, hát ha valaki tényleg így szeretne rá kérdezni, tehát Q-U-O-I-S-T, ez az ő vezetékneve, és ez a címe, hogy Szabadíts meg, Uram, önmagamtól. Már a cím sokat sejtett, hát érdemes elolvasni. Én nagyon szeretem, mert mindig egy tükröt tart elém. És a végén kínál megoldást. Ki kéne mondani, hogy nem megy ez nekünk, Uram, nélkület. A másik, amit adna Isten, mert adná az ő szent lelkét, mert csak Jézushoz kéne fordulni úgy igazán, csak ki kéne mondani, hogy Uram Jézus, jöjj az életembe, mert ő a Szentlélek által jön. A másik, amit adna Isten, így mondtam, hogy a megigazulás, vagy más szóval az elfogadottság. Ha ismernéd Isten ajándékát, észrevennéd a felkínált elfogadottságot. Páratlan! Senki nem kínál ilyet neked, mint maga az Isten. Csak nehezen értjük ezt a szót, hogy megigazulás, meg megigazultság, én túl elvontnak tűnik, és biztos, hogy nehéz is lenne elmagyarázni, főleg gyerekeknek. De azt ők is értik, hogy amikor nekirohantak a család legdrágább virágának, vázájának, üvegszekrényének, tükrének is az ripityára tört, akkor utána nagy kérdés, hogy hogy fogadja őket apu meg az anyu? Milyen elfogadottsággal? Hát testvérek, mi ezt az egész világot törjük, zúzzuk. Év ezredek óta. És az Isten mégis itt van, és mégis hirdeti most is nektek, nekem, hogy itt van, mint páratlan ajándékom, én elfogadlak téged. Nem pártolom, és nem támogatom, hogy törz, zúzol, ezt nem. De elfogadlak. Nézzétek meg, újra utalok rá, Jézus egy olyan úton megy, meggyőződésem, hogy direkt emiatt az asszony miatt, amit egyébként el szoktak kerülni, a magukra valamit adó zsidók. Azok nem ezen az úton mentek, Júdeából északra, tehát Galileába. Nem mentek keresztül Samárián. Hát ez egy ilyen elegyvel egy lenézett népség, ez nem komoly. Sőt, se a vallásuk, se a származásuk nem tiszta. Inkább az úgymond kegyes vallásosok kerültek egy jó nagyot, elmentek a Jordán völgye felé, és úgy mentek föl északra. Jézus nem. Erre megy. És oda megy a nyilvánvaló samáriaihoz, a nőhöz. És tőle kér először egyszerűen csak vizet. Nem tudom, hogy érzitek-e ebben, ebben nagyon-nagyon mély elfogadás van. Egy nagyon-nagyon mély odahajlás van. Minden gőg nélküli odahajlás. Elfogadlak. Pedig Jézus volt az, testvérek, én hiszem és vallom, ő nagyon jól tudta, hogy ki ez az asszony. Hát figyeljétek meg a párbeszédet, itt ő maga Jézus mondja ki, hogy igen, tudom, 5 férjed volt, a 6. meg nem is az. Pedig ezt a nő nem mondta el, nem merte elmondani. De Jézus tudja róla, és oda megy. Kérlek, adj nekem egy kis vizet. És aztán elmondja neki, ha ismernéd az Isten ajándékát, te kértél volna tőlem élő vizet. Mit is tehát? Először is szent lelket, aztán másodszor, hogy mondjam ki neked, elfogadlak. Elfogadlak téged. Mennyire más lenne a világ, ha például az említett példákban ki tudnánk mondani, igen, elfogadlak, te más nemzethez tartozol? Nem baj. Más a bőröd színe? Nem baj. Más felekezethez tartozol? Ez sem baj. Én attól még megőrzöm az én identitásomat, hitemet, meggyőződésemet. Valahol Hollandiában történt, megképzeljétek el, én is most olvastam, hogy ez még a 19. században történt, ha jól emlékszem. Összeházasodott egy római katolikus és egy református. Na ott akkor Hollandiában ez főben járó bűnnek számított, 19. században. Ilyen nem lehet, hát aztán ők mégiscsak szerették egymást és ragaszkodtak egymáshoz, majdnem 40 évet leírtak, aztán a férfi meghalt. Na, jött a nagy önkormányzati vita. Hova temessük? Mert hát szigorúan el volt választva a református temető, meg a római katolikus temető. Még véletlenül se keverték össze az embereket. És akkor valakinek szikra gyúlt a fejében, és képzeljétek, úgy temették el őket, hogy a két temető között van egy téglafal, az egyiket az egyik oldalára, a másikat a másik oldalára ugyanott, emeltek egy kis tornyot, emlékművet, és a fal fölött két kéz fogja egymást. Így vannak eltemetve. A fal fölött fogják mindörökre egymás kezét. Ez egy nagyon szép szimbólum, ha elgondolkoztok rajta. A fal megmaradt, bizonyos különbségek, meggyőződések, látások megmaradtak, de fogták egymás kezét, és fogják mindörökre. Ez is egyfajta elfogadás, ugye értitek? És amikor az Isten nyújtja feléd a kezét, gondold bele, a bűneid fölött, a bűneid, a bűneim ellenére nyújtja a kezét, és azt mondja, hogy én igazzá nyilvánítalak, elfogadlak téged, szabad lábra helyezlek, mert ezt is jelenti ez a kifejezés. Ahogy itt Jézus mutatja, oda megy a nőhöz, és tőle kér vizet. Vándor Gyula énekei többen szeretjük, ismeritek ti is, talán van egy ilyen kis éneke is, hogy nem szeret senki, senki igazán. Nem érzi más azt, ha valami fáj, csak egyedül Jézus, csak egyedül ő. Nem látja senki, senki, aki néz, mi van a szívben, a szívnek mi nehéz, csak egyedül Jézus, csak egyedül ő. És tudjátok, iszonyat régen és iszonyat erővel keresi ezt az ember az elfogadottságot. És ha ismernétek Isten ajándékát, akkor boldog örömmel megköszönnétek. És ez megváltoztat bennünket. Amikor elfogadom végre, hogy elfogadott vagyok. Döbbenetes, hogy az ember gőgében, büszkeségében ez ellen lázad és harcol. Mert én egyedül, Uram, egyedül, és közben annyira vágyunk arra, hogy öleljen át valaki, hogy öleljen át az Isten, és akkor csöndben és váratlanul, ismeritek jól az idézetet, átölelt az Isten. És a harmadik, testvérek, ami az Isten ajándékában benne van, mint egy szent csomagban, a kegyelem kettes. Most direkt így mondom, egy kicsit talán furcsa, és nem tűnik túl magasztosnak, de talán ti is láttatok már mondjuk olyan egyetemistát, akit kettesre átengedtek. Nem mondom, hogy esetleg ti magatok átéltétek, vagy tük, De aki már látott ilyet, az tudja, kettes. Annyira jó, nem húztak meg. Nem kell UV-re mennem, utóvizsgára. Azért kegyelem kettes testvérek, mert talán kicsit furcsa, bocsássátok meg most itt ezt a képet, ezt a hasonlatot, de igazából, tudjátok, én azért kaphatok kettest az Istentől, mert valaki levizsgázott helyettem. Levizsgázott helyettem. És valami különös csoda folytán a mennyei atya, aki ennek az iskolának az igazgatója, és egyben ennek a tantárgynak, amit életnek nevezünk, a tanítója, valami csoda folytán ez a különös tanár beszámítja nekem annak a másiknak a vizsgáját. Levizsgázott helyettem Jézus. És ez a szó talán segít egy kicsit úgy is megérteni őt, hogy levizsgázott? Hát abban az értelemben nagyon levizsgázott, hogy milyen iszonyúan lehetett őt megalázni. Milyen iszonyúan lehetett őt bántani, és nem ütött vissza. Világi szemben még azt is mondhattánk rá, hogy hát ez egy pipogya ember. Hát nem volt képes ellenállni, hát annyi csodát tett. Nem volt képes szembefordulni akár a rómaiakkal is, nem csak a zsidó főpappal, vagy a nagy tanáccsal. Levizsgázott ez a Jézus. De tudjátok, helyettünk vizsgázott le. Helyettünk vállalta ezt a szörnyű megaláztatást. Ő megbukott, vagyis meghalt ezen a vizsgán. De a mennyei tanár úr szépen azt mondja, elég neked ez arra, hogy kegyelemből kettest adjak, és most itt ez a kettes, ez nagyon-nagyon sokat ér. Így mondja a János 5.24-ben Jézus. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, annak örök élete van, és nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. Átment a halálból az életbe. Értitek? Ez az Isten ajándéka. Átmentél a halálból az életbe. A lelki halálban nem kell maradnod. Nem kell csinálnod azt, amit a Szentlélek nélkül eddig csináltál. Nem kell csinálnod azt, amit a világ általában csinál. Átment a halálból az életbe. Ez új élet, új víz, új lélek, új lelkesedés, mert az új forrásra kapcsolódik rá az életed. A tiszta forrásra, Jézus Krisztus személyére kapcsolódik rá az életed. Ezért lesz új, ezért lesz más. Nem tőled, nem tőlem, nem az egyháztól. És itt befejezem azzal, hogy muszáj, sajnos nem tehetjük, hogy még egyszer erre a kútra visszatérjünk, mert annyira szomorú és annyira igaz, hogy a kút meg mi vagyunk, mint egyház. És ezt meggyőzésebb vallom, hogy teljesen mindegy, hogy éppen melyik egyház, most bármelyik jelzőt elé tehetnéd, amiket ismerünk, mint egyház. Mi vagyunk a kút, tőlünk nem látják a forrást. Hát nem látják, mert nem örülünk, mert nem élünk az Isten ajándékával, mert nem a Szentlélekre hagyatkozunk, hanem még mindig a saját erőnkre, meg a saját nagy ötleteinkre. Erről ír például ez a bizonyos Michel Coaen szépen, teljesen tele vagyok önmagammal. A kút mi vagyunk, nem látszik Jézus. Nem látszik. Ha ismerné ez a világ, és ezzel befejezem, ha ismerné ez a világ Isten ajándékát, konkrétan Jézus Krisztust, és amit ő hozott és ad mindenkinek, Szent Lelkét, az elfogadottságot, a kegyelmet, ha ezt mindenki ismerné, és ezt élné, akkor ez a kút, amit egyháznak nevezünk, nem takarná el, sőt, felmutatná Jézust. Testvérek, a tornyok, tudjátok, hogy miért épültek? Nem azért, hogy az egyik magasabb legyen, mint a másik. Ezt nem ragozom. Nem ezért. Hanem, hogy fölmutassanak, Jézus Krisztusra mutassanak. És akár kereszt van rajta, ahol ő meghalt értünk és helyettünk, akár csillag, amelyik azt mutatja, ez csillag alatt Jézussal lehet találkozni. Mindegy, mi van ott fölül, mind-mind Jézus Krisztusra mutatnak, az élő víz forrására, a Szentléleknek, az elfogadottságnak és a kegyelemnek a forrására. engedjetek neki, testvérek, hogy betöltsön titeket az ajándékaival. Térjünk meg hozzá, mi vallásosok, mi vastagnyakú reformátusok például. Térjünk meg hozzá, és csendesen hirdessük, hogy valóban jó az Isten. Nagyon jó. Ha ismerné világ az Isten ajándékát, egészen más lehetne, de nagy dolog és lehetséges, hogy a világ változása nálad, nálam kezdődjön, a családjainkban folytatódjon, gyülekezeteinkben kiteljesedjen, nemzetünk megelevenedjen, és akár legyünk példává Európa számára. Így legyen. Amen. Énekkarunk szolgálatával válaszoljunk először Isten igéjére. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy tulajdonképpen itt az imaházban is a szíveden pihenünk. Köszönjük neked, hogy ezekkel a drága kicsi gyerekekkel együtt hirdethetjük a te szeretetedet, és hallhatjuk a te kegyelmedről szóló jó híreket. Köszönjük, Urunk, az óvodát, köszönjük a szülőket, a munkatársakat, köszönjük a lehetőségeket, hogy ebben a városban is több helyen megszólal a te hívásod, és hirdettetik, mit is jelent a te ajándékod. Megvalljuk előtted, hogy sokszor nem ismerjük igazán, nem is kutatjuk igazán. Néhány dolgot megtanulunk, összeszedünk, megjegyzünk, de Úr Jézus, alig-alig élünk veled, mély, őszinte, személyes kapcsolatban, pedig te vagy az Isten ajándéka maga. Te vagy a tökéletes, a szent, a tiszta, a világos, a bölcs, a hatalmas. Te vagy az élő víz, te belőled árad a te lelked, a te beszéded, a te bölcsességed. Hadd forduljunk most hozzád így, vágyakozó szívvel, mindnyájan, kicsik és nagyok. Töltsd be minket, Urunk, önmagaddal. Hadd éljük át az elfogadottság végtelen örömét, és hadd tudjunk szívből örülni, hogy te buktál meg, te szenvedtél, te vállaltad a nyomort, pedig mi voltunk azok, akik elrontottuk, akik nem készültünk fel az életre, csak hirdettük magunkról, hogy értünk hozzá, és közben agyoncsaptuk. Bocsáss meg nekünk, Urunk! Kérjük, áld meg a gyerekeinket, unokáinkat, hadd ismerjenek meg téged, a te ajándékodat mindenestől. Áld meg az időseket, akik már megismerték, hogy hadd tudjanak bizonyságot tenni rólad. Áld meg vezetőinket az egyházban, a világban, a városban, itt a Kárpát-medencében. Áld meg a mi népünket, nemzetünket, hadd találkozzanak veled minél többen, őszintén és igazán, és hadd éljék át, hogy megtalálták, akit kerestek, mint ahogy végül átéli ez a samáriai asszony is. Kérünk téged, áld meg Európát, áld meg, Urunk, a mi világunkat. Olyan jó, hogy sokfelé sokan most ismernek meg téged, de mások meg elfordultak tőled. Ölelj át minket újra a te szereteteddel, eleveníts meg bennünket a te beszédeddel és a te élő lelkeddel. Így kérünk külön gyászoló testvéreinkért, vigasztald meg őket, erősítsd meg a szívüket, töltsd be őket reménységgel, hittel és háladással elhunyt szerettük iránt. Kérünk téged, vezess bennünket, gyógyíts betegségeinket, te vedd el erőtlenségünket, félelmeinket, hadd merjünk megvallani téged ebben a világban, amelyik olyan sokszor csak ellenedre él és ellenedre beszél. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hallgass meg, áldj meg, és tarts meg minket a te szeretetedben. Amen. Helyünkről fölállva együtt imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végül pedig a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Záró énekül pedig énekeljük testvérek a 300. dicséretünket, a 300. számú dicséretet. Már a kicsinyek is tudják sokan, hogy az egy 3-as meg 2-0-0, igaz? 300. dicséretünket énekeljük el mind a 4 versét, legyen ez még egy záró imádságunk, énekünk. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem.